Na jó reggelt kívánunk február 24-én, hétfőn a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter Szélaci. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Még hogy a gépek nem veszik át a hatalmat felettünk, de hogy nem.
Már átvették.
Meghalt a pultunk, nem tudom mit kezdeni, ezért jöttek ezek a zenék. Se törölni, se leléptetni nem tudunk.
De egyszer olyan
csak
szép.
Kapunk majd segítséget. Azért, ugye a mai nap az mindenképpen érdekes, egyrészt ugye 3 éve robbant ki a háború, másrészt a hétvége nem volt unalmas. Ugye tegnap Németország választott, a jobb oldal nyert, gyakorlatilag is marad úgy tűnik az eddigi nagy koalíció, legalábbis az előzetes hivatalos eredmények alapján. Illetve ugye Orbán Viktor miniszterelnök úr évet értékelt, úgyhogy az idei héten pedig azt olvasom, hogy Donald Trump várakozásai szerint akár alá is írhatnak valami fajta megállapodás, de ezért azt hiszem ezzel a hírrel talán érdemes óvatosan bánni. Minden esetre mi megpróbáljuk elmondani a híreket mindenféle szignálok nélkül, aztán belecsapunk a reggeli monitorba. Szóval a mérsékelt jobboldali pártok szerezték meg a legtöbb szavazatot a németországi előrehozott választásokon.
Az exit pollok szerint a Friedrich Merz vezette CDU-CSU pártszövetsége a voksok 29%-ára számíthat. Ez 4,5%-ponttal jobb a legutóbbi választáson elért eredménynél. Második helyen várhatóan az Alternatíva Németországnak végez 20%-kal, ami a 4 évvel ezelőttiekhez képest csak nem duplázásnak számít. Az Olaf Scholz leköszönő kancellár vezette német szociáldemokraták 1949 óta a legrosszabb eredményüket könyvelhetik el, a voksok 16,5%-ával, illetve hát egy elemzés szerint én azt olvastam, hogy volt egy ennél is rosszabb eredményük még a 19. század végén, de akkor be voltak tiltva. A zöldek a 4. helyen végezhettek, bejutott még a baloldal, várhatóan a liberális szabaddemokrata párt és a Sarah Wagenknecht szövetség is.
Kész lemondani elnöki tisztségéről Volodymyr Zelenszky ukrán államfő, ha ez békét, vagy legalábbis NATO tagságot jelent Ukrajna számára.
A politikus hangsúlyozta, jelenleg országa biztonságára összpontosít, és nem kíván évtizedekig hatalmon maradni. Zelenszky visszautasította, hogy Ukrajna 500 milliárd dollárral tartozna az Egyesült Államoknak. Szerinte legfeljebb 100 milliárd dollárról van szó, és ez pénzügyi segély volt. Zelenszky elmondta, hogy az Egyesült Államokkal ásványkincsek kitermeléséről kötendő megállapodás Ukrajnát arra kötelezni, kétszeresen fizessen vissza Washingtonnak mindent, amit kap. Az elnök hangsúlyozta, nem ír alá olyasmit, amit ukránok 10 nemzedéke fog megfizetni.
A Budapest értéktőzsde indexe a BOX pénteken néhány pontos pluszban 88.019 ponton zárt. A részvénypiac forgalma több mint 18 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek csütörtökhöz képest.
A MOL 3,1%-kal erősödött 2974 forintra, az OTP 6,1%-kal csökkent 24.410 forintig, a Telekom 1,4%-kal nőtt 1458 forintra, a Richter pedig 6,1%-kal emelkedett 10.700 forintig.
Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
A londoni FTSE 400, a frankfurti DAX 2,1% mínusszal zárt, a CAC 40 Párizsban 4,1%-kal erősödött, Milánó 0,5%-os emelkedéssel, Madrid 2,1%-os csökkenéssel zárt. És gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói is, a Dow Jones és az S&P 500-as 1,7%-kal esett, a Nasdaq Composite 2,2%-kal csökkent.
Gyengüléshez zártak a, egészen pontosan ehhez képest Ázsiában, a japán tőzsde az ma zárva. Hongkong 1% körüli mínuszban, a Shanghai Composite 0,3%-val lejjebb. India nyitás után ugyancsak 1%-os mínuszban, Szingapur 1% fölötti plusz mutat, de ha már Szingapur, ott jött egy friss hír, mégpedig januárban 1,2%-os volt az infláció, decemberben másfél, tehát gyengült, vagyis lejjebb jött. Egészen pontosan 4 éves csúcsra, mert 2021 februárjában volt legutóbb ilyen alacsony. A forintra, ha rátekintünk, azt látjuk, hogy nagy mozgás nincs, egy picit gyengültünk az euróval szemben, és a dollárral szemben, meg a svájci frankkal szemben erősödött a forint. 1 euróért 403 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 383 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 428 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak mínuszban 0,3%-kal 70 dollár 20 centen az észak-amerikai könnyű olaj a WTI jegyzésára, a Brent 0,2%-kal 74 dollár 30 centre esett vissza. Az aranyár folyama gyakorlatilag nem mozdul, néhány pontos pluszban. Egy unciáért 2953 dollárt kell fizetni. A többi fémára alig mozog, talán a platinát érdemes kiemelni, az egyrészt 6%-os pluszban, és a palládium 9%-os mínuszban tartózkodik. És akkor ezek voltak nagyjából a legfontosabb hírek, és amivel megyünk tovább, az a MOL, hiszen csütörtök este tette ki negyedéves jelentését. A várt eredményt hozták a MOL nagy üzletágai a tavalyi negyedik negyedében. Csak a körkörös gazdálkodás, vagyis a hulladékgazdálkodási üzletág maradt el a várt mértéktől. Elemzők szerint tavaly napi 1 milliárd forint volt a célcsoport nyeresége. A kedvezőtlen devizahatások és az alacsonyabb finomítói árések miatt 8,5 milliárd forint vesztesége zárta a negyedik negyedévet a MOL csoport, de a menedzsment éves eredmény céljai ennek ellenére teljesültek. Plecser Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzőivel Pélinek Kata beszélgetett.
Hogyan alakult a teljesítménye az egyes ágazatokban a MOL-nak?
Én azt láttam ebben a mostani negyedéves eredményben, hogy a MOL nagy üzletágai, tehát a kutatástermelés, a feldolgozás, kereskedelem, illetve a fogyasztói szolgáltatások, azok teljesen a vártnak megfelelő eredményt hoztak. Egyetlen terület, ahol egyébként talán a MOL elmaradt igazából piaci oldalról a várakozásoktól, ez az úgynevezett körkörös gazdálkodás eredménye volt. Ez gyakorlatilag ugye a MOL szemétszállítási hulladék gazdálkodási üzletágát jelenti. Itt a cég még komoly gondokkal küld, ezt el is mondta egyébként a negyedéves gyors jelentés során, többek között ez a bizonyos palackösszeszedő rendszer beüzemelése még nem azt az eredményt hozza, és olyan hatékonysággal működik, ahogy a cég ezt szeretné. De a többi üzletágban ugye a MOL hagyományos kőolaj feldolgozási, kutatási, termelési és marketing tevékenysége. Itt tulajdonképpen a cég teljesen hozta azokat a számokat, amire a piac számított.
Jobbat vártatok, vagy azért hozta a teljesítményt?
Működési szinten tulajdonképpen a cég hozta azt, amire várni lehetett. Amit én még kiemelnék, az az, hogy a vállalatnak volt ugye évelején egy célja, 3 milliárd dolláros úgynevezett tisztított EBITDA szám elérése. Ezt tulajdonképpen testette a cég, egyébként ez 3,7 milliárd dollár lett a tavalyi évben ez az eredmény, tehát tulajdonképpen a MOL hozta a várakozásokat. Nettó szinten egyébként egy talán egy kicsit alulmúlta a becsléseket a MOL, de ennek az volt az oka, hogy jóval nagyobb árfolyam veszteséget ért el a külföldi devizába denominált hitelein a cég, mint amire számítani lehetett. Általában a piac egyébként a működési eredményt nézi elsősorban, ott pedig a cég megfelelt a várakozásoknak.
Összehasonlítással mi a helyzet az egy évvel korábbi adatokhoz képest mondjuk?
Gyakorlatilag ugye, ha a 2023-as 24-es évet tesszük egymás mellé, működési oldalról egyforma volt a kettő, hiszen tavaly is valamivel 3 milliárd dollár fölötti EBITDA-t ért el a vállalat. Ami talán most egy kicsit különbség, hogy az idei évben azért, hogy haladtunk a negyedévekkel előre, ez az eredményesség ez némileg csökkent. Ennek az az oka, hogy tulajdonképpen egy folyamatosan romló környezet van az olaj- és gáziparban. 2022 volt ugye a csúcsév, amikor ugye kitört az orosz-ukrán háború, ez egy kimagasló esztendő volt, azóta kezdve azonban ez az eredményesség romlik. Tulajdonképpen most értünk vissza valahol a háború előtti eredményességi szintekhez, tehát ez az a körülbelül az átlag profit, amit a MOL egyébként hosszabb távon is szerintem tud generálni.
Hogyha nézzük ezeket a hatásokat, akkor itt volt ugye az orosz-ukrán háború, amely most már lassan 3 éve tart, ugye az ellátásbiztonságot is garantálniuk kellett, aztán vannak kormányzati elvonások, és hát a stratégiai beruházásai a MOL-nak is, nem tudom, hogy egyelőre hogyan alakultak, de ezek szerint ott sincsen olyan nagyon nagy baj.
Nagyon nagy baj, én azt gondolom, hogy nincsen. Ami talán fontos lehet rövid távon, az két tényező. Egyrészt nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz a déli szomszédunknál Szerbiában. Szerbiában ugyanis január 10-én az Egyesült Államok a helyi céget, a NIST szankció alá vonta, ami egyébként február 28-án lép életbe, addig a feleknek nem sikerül megegyezniük. Ezek a szankciók adott esetben megbinthatják teljesen a NIS olajipari cégnek az életét. Ugye itt a gond az, hogy a NIS-nek a tulajdonosa a Gazprom, illetve annak a lányvállalata a Gazprom nyert, ezért jöttek ezek a szankciók. MOL egyébként elmondta, hogy ők készülnek arra, hogy itt ellátási problémát lesznek, ami ugye számukra egy nagy lehetőség, és én azt gondolom egyébként, hogy a MOL nyerettségének egy komoly növekedését is hozhatja az, ha ezek a szankciók életbe lépnek. A másik fontos kérdés az pedig az, ami az elmúlt 2-3 évben folyamatosan lebegett a levegőbe, hogy mi lesz például ez az orosz kőolaj ellátással. Ugye szerencsére ez az utóbbi három évben egyelőre tartósan jött, de hát én azt szoktam elmondani, hogy ennek az orosz olajellátásnak a kockázata ugye nagyon megnőtt politikai és technikai oldalról is, hiszen ugye egy háborús országon megy keresztül ez a vezeték. Magának az Európai Uniónak is van egy deklarációja 2027-ben, hogy a tagállamok leváljanak az orosz szénhidrogénekről. Ez még a jövőben szintén egy komoly kockázat lehet, hogy ez miként alakul.
Ugyanakkor éppen a napokban történt meg az, hogy az Európai Unió 16. szankciós csomagjának keretében azért a MOL kapott bizonyos könnyítéseket, tehát most már belföldön felhasználhatja azokat a kőolaj, feldolgozott kőolajipari termékeket, amiket eddig Szlovákiában kellett finomítani.
Az én ismereteim szerint ez még nem egy eldöntött kérdés. Valóban a hétfői napon a magyar kormánynak az egyik feltétele az lesz, 16. szankciós lista, vagy szankciós csomag elfogadása érdekében, hogy kapjon bizonyos könnyítéseket a MOL. Többek között a könnyítést szeretnék ők kiharcolni. Ugye Szlovákiában a Slovnaft által orosz kőolajból finomított termékeket a cseh piac mellett a magyar piacon is értesíteni lehessen a szlovák leányvállalatnak. Tehát ez egyébként a hétfői napon eldől, hogy vajon erre a kérdésre kap-e Magyarország derogációt, és hogy milyen időszakra kapja ezt a derogációt. Egy valóban egyébként a sajtóban lejött többször ez a hír, de ez valójában nem egy eldöntött kérdés még. Nyilván ez egy alkupozíció, illetve egy olyan kérés, amit Magyarország azért tesz, hogy ezt a lehetőséget megkapja.
Ez jelentős javulás lenne a MOL gazdálkodása szempontjából, vagy bármilyen üzleti szempontból?
Én azt gondolom, hogy előnyös lenne a MOL-ra nézve. Nagyon nagy jelentősége, tehát profitabilitás szempontjából talán nincsen, főleg azért, mert hogy nekik a csehpiac az igazán fontos, tehát a Slovnaft számára a csehpiac a legfontosabb a külpiacok között. Erre egyébként június 5-ig van még derogáció, tehát addig adhat el a Slovnaft orosz kőolajból finomított terméket a csehpiacon. De az optimalizáció szempontjából azért fontos lenne, hogy Magyarország felé is jöjjön termék, tehát azért ez mindenképpen a cégnek egy kedvező lenne. Én azt gondolom, hogy nyeresség szempontból azért hatalmasat ez nem emelne, de azzal együtt, hogy a két finomítót egyszerre lehessen optimalizálni, hogy szabad kezet kapjon a Slovnaft arra, hogy a termékeket eladja, akár Magyarországon is, abból a szempontból ez egy fontos előrelépés.
Mit tudunk az idei évről előrevetíteni? Hát azért az idei év jelentős változásokat hozhat, főleg, hogyha sikerül a békefolyamatot elindítani, és az sem mindegy, hogy milyen áron, kik hogyan tudnak profitálni belőle. Erre azért előre gondolkozni is kell, akkor, hogyha valaki stratégiát tervez az idei évre.
Vagy őszintén egyébként 25 éve figyelem a régiós és európai olaj- és gázipart, ennyire nehezen ilyen átláthatatlan helyzetben és ilyen nehéz előjelzés soha nem lehetett adni, mint most. Egy biztos, nagyon nagy változékonyság lesz. Nagyon kiszámíthatatlan és bizonytalan az, hogy ez a béke folyamat, vagy szüneti folyamat, ez hova vezet és mennyire lesz tartós. Illetve hát amiket már említettem tényezőket itt az interjúban, tehát az, hogy a szerb cég elleni szankciók hova vezetnek, az, hogy Magyarország ellen lesz le például későbbiekben Európai Uniós vagy amerikai szankció, illetve az, hogy az orosz olaj és földgáz hogy jöhet Magyarországra. Én azt gondolom, ezek mind nyitott kérdések a jövőre nézve. Az látszik egyébként most a folyamatokban globálisan, hogy az olaj- és gázipari nyerességek nyomás alatt vannak. Tehát ugye említettem, hogy valahol a árések most egy hosszú távú átlag körül vannak. Elképzelhető, hogy ezek egyébként tovább romlanak. Ez részben attól is függ, hogy például a trumpi vámpolitika mennyire lesz hatékony. A sok vámot vezet be az amerikai elnök, az nagy mértékben lelassítja a globális gazdasági növekedést, az meg visszaveti az olajárakat, gázárakat, finomítói áréseket és petrokémiai áréseket, ami ugye mind negatív a MOL számára. Hát ezek a fő kockázatok jelenleg.
Az elmúlt percekben Pletcher Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Zenével megyünk tovább, hogy utána mi lesz majd a gép el?